Én népem, öltöz erőbe. Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Scheffler Emese és Fekete Krisztina tisztelettel és szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a Mostármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című adását hallgatják.
A nyár elején a mai korszellem csapdáiról és általános stratégiáiról beszélgettünk. Az újnak a bűvöletéről, a változatosságról, és nem arról a változatosságról, mely gyönyörködtet, hanem arról, amely az idegenséget hozza be a szülővárosainkba, falvainkba. Azokról a változásokról, amelyek kétségbeesésbe és bizonytalanságba sodorják az idősebbeket.
Szó volt a zaj kultúrájáról, értékrendi válságról, és egy egész adást szenteltünk az oktatás és a nevelés szintjén történő változásoknak, amelyek a haladás és az új és egyre jobb módszerek bevezetése jegyében történnek, de gyakran szöges ellentétben állnak az evangélium nevelési módszerével.
A személyes kapcsolat és párbeszéd alapos könyvtározások helyett tuti frankó mesterkurzusokon oktatnak, és mindenről elmondják, hogy mit kell gondolnunk. Az iskolában információk áradatát zúdítják a diákok nyakára, akik nehezen találják meg az összefüggéseket. Ehhez képest Jézus Krisztus életközösséget vállal a tanítványaival, és életpéldájával tanít, beszélget velük, és ha szükséges, hát meg is feddi őket. Ez manapság egyre kevésbé divatos nevelési módszer.
Jézus Krisztus nem rágja a tanítványai szájába a megoldásokat, hanem gyakran kérdezi őket, és a kérdések által gondolkodásra kényszeríti őket. Jézus Krisztus pedagógiai módszereiről hosszasan lehet beszélni, hiszen mesterpedagógus ő. Az összes újnak mondott pedagógiai fogásokat ő már mind használja. Mindig a valóságból, az adott helyzetből indul ki. Szereti az ismétlést, vannak kedvenc témái, ezekről mindig beszél. Aztán frappáns kulcsmondatokat használ, néha túloz, azért, hogy megértessen velünk fontos dolgokat, de főként életpéldájával tanít, nevel.
Egyszer egy tanárom mondta nekem, hogy egy tanár igazából nem azt tanítja, amit akar vagy szeretne, hanem azt, aki ő maga. És én azt hiszem, hogy Jézus Krisztusnál ez a kettő egy cseppet sem különbözik egymástól.
Innen indítjuk a mai beszélgetésünket, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Pap László, római katolikus papot.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Beszéltünk a mai korszellem általános stratégiáiról, csapdáiról. Az én kérdésem az lenne, hogy van még olyan csapda, amiről nem esett szó, vagy van úgymond egy fő csapda?
Ha a korszellem csapdáról beszélünk, akkor az Úr Jézusnak azt az életmozzanatát tudom felidézni, amikor kimegy a pusztába. Na ott a gonosz ugyanazzal a módszerrel próbálkozik félrevezetni őt, amivel félrevezeti ma a népeket. Egy szóval így tudnám mondani, hogy mohóság. Ott van a kísértés, hogy a köveket változtassa kenyéré. Tehát a gyomron keresztül próbálja mohóság, az éjséget használva. Hasonló ehhez, amikor mondja, hogy a templom parkányáról ugorjon le, szerezzen hírnevet, és ugyanaz a csapda, amikor azt mondja, hogy több hatalmat kap, az egész világot neked adom, tehát légy a világnak az ura, hatalmi ura. Hát nagyon sokszor bevált a történelem folyamának gonosznak ez a kísértése. Ezzel vitte Zátonyra már az ősszülőköt a mohósággal, hogy egyetek arról a fáról, amelyikről a Jóisten megtiltotta, az elégedetlenség, a bizalmatlanságnak a felszításával, és elrépítette rá a háborúknak a borzalmait évezredeken keresztül, és így kezdi az Úr Jézust is támadni. De az Úr Jézus nem elégedetlen és nem mohó. Nála ez nem válik be. Nem elégedetlen az emberi sorsával, nem elégedetlen az életkörülményeivel. Hálás. Azt mondja, áldalak, atyám, mennek és hődnek, ura, hogy országot, titkait kinyilatkoztattad, az egyszerűeknek is elrejtetted, azok előtt, akik valakinek tartsák magukat. Egyfolytában a hála, a megelégedés az atyához való bízalom tükröződik. Ez sugározza.
A történelem sok példát tud elénk tárni.
Ha csak a legnagyobbakat nézzük, mindenhol azt látjuk, hogy így indulnak el a gonoszság útján, vehetjük Nagy Sándort, vagy a római vezéreket, egy se tudott megállni, vagy akár Hitlert, Napóleont, mindeniknek az egész világ kellett volna. És ezért nem tudták megtartani az ő kisebb birodalmukat se. Mindent elvesztettek.
Tulajdonképpen mi a mohóság alapja? Miből táplálkozik?
Hát Először van az elégedetlenség, hálátlanság, majd jön a mohóság, kapzsiság és a bűnöknek a további láncolata. Erre a bűnre a gonosz nagyon sok szenvedést, nagyon sok kint, ugye vérfolyamokat indított el ennek a bűnnek a nyomán. Vehetjük a történelemből bármely századot, bármely korszakot ebbe a mederbe, nagyon sok könny, vér, gyász, fájdalom van beleterelve. Minden évszázadból új folyamok ömlenek bele.
Hogy látja, ma is alakítja a történelmet a mohóság? Ma is jelen van, és ha igen, akkor hogyan?
Igen, ez az elégedetlenség ma is tetten érhető. És sajnos, hogy itt a gonosz nem áll meg, hogy felismerjünk egy ilyen bűnt, felismerjük a mohóságot, az elégedetlenséget, hanem ennek aztán jönnek a gyümölcsei. Vegyünk egy példát a közelmúltból. Azt mondhatjuk, hogy az utóbbi nemzedékek alatt ez a korszellem vagy a gonosz két úton próbált rombolni. Két úton próbált csapdába csalni. Az egyik volt a kommunizmus, a másik most ez a liberális globalizáció. Úgy tűnik, hogy nagyon messze esnek egymástól, mert az egyik erőszakos, nyomuló rendszer, a másik pedig úgy mindent megenged, mindent fölkínál, szinte úgy ajza az ingereket, rájátszik a vágyakra, teljesen szabadon enged, de mind a kettő egy forrásból ered is, egy cél tűzött ki Istentől, önmagától az embert elszakítani, rabszolgává tenni.
A kommunizmus számomra elsőként mindig a kollektivizálást juttatja eszembe. Ha jól tudom, azt is szép szavakkal kezdték.
Az az írat, amivel a kollektivizálást indították a falvakon, mind azt tűzte ki célul, hogy az ember boldoggá teszi, és a tudatlanságot megszünteti, a népet fölemeli, de idézzük szó szerint a harmadik szakaszt. Végleg megszüntessük a tudatlanságot, és véget vetünk a kis magángazdaságokkal járó elmaradott helyzetnek. A fejlett agrotechnikai módszerek alkalmazásával fokozzuk a földművelés és az állattenyésztés hozamát. Olyanképpen, hogy megerősítsük a kollektív gazdaságot, magunknak és családunknak bőséges életet, boldog jövendőt biztosítunk. Magunknak és családunknak boldog jövendőt biztosítunk. És itt halljunk egy pár vallomást. Nézzük, hogy a boldogság felé vezető utat ugye, mivel kövezték ki.
Lent Dánfalván, Skarcfalván es, borzasztó dolgokat csináltak. És itt es. Rúgták ott szembe a férfiakat ágyékba, s az asszonyokat előről, s hátulról. Volt egy, még a szájába is bétöpött az embernek. S az égő szivarat bényomta a szájába, vagy az orlikába. Ilyen dolgokat. De aztán csúfokat mondtak. Akkor, amelyik nem írt alaja, bétették a lesetétített motorba, s a falu közt órák hosszat úristenesen meghordozták. S akkor kiszállították. Alaja ír, vagy ne? És azt gondolta, hogy elhordozták a világból. S volt, aki alaja írt. Nem bírta tovább.
Mindenki sajnálta az övét. Pedig annyit kellett volna fizetni utána, hogy a fél vagyont is kellett volna fizetni adóba. És mégis ragaszkodtunk hezzá. Dimény Lajja a traktor elejébe is lefeküdt, akkor földébe belimentek szántani. De hát félreverték, és csak oda szántották a többiek.
Nagy bánatba voltunk. Jobban búsult a nép, mint háborúkor. Úgy meg voltunk ölödve, hogy borzasztó.
Sok áldozatul esett. Felküdték magikot, megbolondultak.
Elment az eszük. A nép sírt, de aztán ivutt és sírt. Ivutt, sírt.
Veszedelem, verekedés, pláne ha az asszony írt alaja.
Miért mentél oda? S ha megvertek is, az csak egy verés. Miért írtál alaj?
Ez így ment. Akik nem álltak be, szépszerivel megverték. Kit hol? Az pedig hallgatott vele. Az ablakok le voltak sötétítve. Nem lehetett tudni, hogy bent mi történik.
A tűt, a gombos tűt bévárték az ujjuk begyébe, és úgy kényszerítették bé.
És az övékét, a férfiakét csíptették bé az oltóhoz, a nemi szerint. Ott csinálták Karcfalván. A férfinek mondták, hogy egy kis tegye oda, és a másik szorította rá az ajtót.
Úgy vallottak, mint az Úr angyala. Édesapám abba halt belé, mikor megtudta, hogy kollektivizálnak, egyszerre csak kezdett jönni az óravére, mikor annak 10 napja volt, eltemettük. Bánatába belé halt.
Boldogság meggyőzésének ezek csak a helyi érvei, hogy az ajtó sarkához beszorítnak, hogy a fekete kocsiba elvernek. Itt még nem is emlegetik a hivatalos intézményeket, a Dunacsatornákat, vagy a föld alatti börtönöket, vagy pedig a halálcellákat, a módszeres kínzásokat.
Ma nem találkozunk ezzel a fajta erőszakkal.
Ja, ma nem ilyen nyilvános erőszakossággal akarnak boldoggá tenni, ma sokkal ravaszabbul. Itt most 2 tényező van. Az egyik, a népnek is az ellenálló képessége meggyengült. Mert lassan, ha veszük ugye az erdély népet, ugye 100 esztendő, hogy mind szorítva van. A régi rendbéli embernek az értékrendje az tiszta volt. Az ítélőképessége, józansága megbízható volt. És nagyon szilárd alapokon állt, ugye. Jézus Krisztuson és a 1000 éves tapasztalaton.
Gondolom, hogy nem nagyon lehetett volna őket azokkal a hókusz-fókuszokkal hülyíteni, mint a mai embereket. A hatalomnak pedig azt gondolom, hogy mindegy, hogy milyen módon lehetetleníti el az emberek helyzetét, életét. Hogy fejbeveri az embert, vagy egyszerűen elkábítja mesékkel, kényelemmel. Például, hogyha a füvet el akarom tüntetni egy földarabról, akkor kikapálhatom, de le is sózhatom.
Vagy így mondjuk ugye, hogy manipulálják. Hogy a szülők hozzák be a gyermekeiket a kollégiumba, amikor megszólalnak, érzem, hogy ugyanazt az ösvényt járják, ugyanazt a halál utat tapossák, csak most már zsibbadtan. Azt akarják, hogy az ők gyermekeik tökéletes boldogságba éljenek. Azt akarják, hogy a gyermekeiknek minden, de minden meglegyen.
De hát egy szülő tényleg mindig a legjobbat szeretné a gyermekének.
Az nem baj, ha a szülő felelősséget érez a gyermekért, hanem a baj ott van, hogy aki minket teremtett, aki a szívünket megalkotta, ő tudja, hogy mitől boldog a szív, vagy mi kell egy embernek.
Persze, és ezzel azt hiszem, hogy nem is lehet vitatkozni, de azért gyakran halljuk, hogy lélek-lélek, de miből élek.
Ilyen jól az átlag ember soha nem élt, mint ma. Mindenhol elegendő élelem, választék, elegendő ivóvíz, elegendő ruha, fedél, és ahogy régebben a múlt század elején még a főnemes gyerekek is csak húsvétkor és karácsonykor jutottak narancshoz, vagy ilyen rendkívül édességhez. Ma alig van gyerek, aki nemhogy hetente, hanem naponta enne édességet, csokoládét. Tehát éhezés nincsen, ruhátlanság nincsen. A hajléktalanság az kezd lenni a nagyobb városokba, főleg ott, ahol a bank vagy egy egyéb tévedés ugye útszélére dobta a családot, de a legtöbb családban még több szoba van, mint személy. Nem csak jólétről beszélhetünk, hanem kényelemről, még hozzátenném, hogy 50%-ban beteges elpuhultságról. És mégis mit hallunk? Elégedetlenséget. A gonosznak ennyi elég. Elégedetlenség, hálátlanság és a mohóságon keresztül majd bekapatja velünk azokat a horgokat, amelyekkel ugye a pokolba rángat.
Mit tehetünk?
Most ugye fontos a tisztánlátás, mert a horogra, a csalétra nem van felírva, hogy pokol, vagy ellenségeskedés, vagy idegbaj, hanem valami olyasmi van felírva, mint a kommunista ígéretekre, hogy boldog jövendő.
Vagy valami ilyesmi, ami igazán számít.
Ami lendületbe hoz.
Tökéletes hangulat.
Jeges csoda.
Akár egy édes csók.
Mindennapok édes pillanata.
A pillanat ünnepe.
Az ártatlanság íze.
Együtt szebb az élet.
Ízleld a különbséget.
Meghaladja az elvárásokat.
Új utakon.
Ezek mind reklámszlogenek, valóságos csalik, és aligha állíthatjuk, hogy nem kaptunk be egyet-kettőt közülük. És ezek csupán termékek. De van, amikor egy bank győz meg arról, hogy milyen jó kölcsönt felvenni náluk. Ilyen szlogenekkel.
A bizalom összeköt.
Váltsuk valóra az álmait.
Megbízunk egymásban.
Éljen a lehetőségeinkkel.
Ami önnek fontos, nekünk csak az számít.
Csak kellene nézni, hogy ki áll a parton, kitartja a kezébe ezt a csalítot, ugye, a gonosz.
Ha a reklámokat nézem, mindig minden olyan tökéletes, és mindenki olyan boldog, és senki sem mérges, vagy ha igen, akkor azt rögtön megnyugtatják. De az életben, az utcán olyan ritkán látni boldog embereket.
A boldogsághoz az kell, amit az Úr Jézus mond, ugye, békesség, boldogok a békességesek, boldogok a tiszta szívűek, boldogok a szelidek, és még a szegénytes boldognak mondja. Nagyon egyértelmű, hogy az Úr Jézus nem akarja azt, hogy kódustal is nyára kerüljünk. Ne értsük fél az evangéliumot, az Úr Jézus nem isteníti, vagy nem idealizálja a nélkülözést, a szó szerinti szegénységet, a nincstelenséget, a butaságot.
De ugyanakkor sokat beszél a háláról.
Most eszembe jut a két testvér, amelyik osztozkodik is. Jézus nem megy oda, hogy igazságos bíró legyen, hanem elmondja a példabeszélet, hogy vigyázzatok, ugye a kapzsiság bűnében essetek belé. Maga számára sem változtatja át a köveket kenyérré, amikor a nép kenyérszaporítás után, ez a szimbolikus tanítás után király akar választani, akkor szó szerint elmenekül onnan. És szemükre veti, hogy ugye ti nem azért kerestek, mert tettetek a lelki eledelből, hanem ugye veszendő eledel miatt is. Azt mondja, ne veszendő eledelért harciotok, küzdjetek, hanem olyan eledelért, olyan kincsért, ami átmutat az örök életre. És itt a szeg fejére üt, hogy én vagyok az élet kenyere. Csak azt a kenyeret azért adtam nektek, hogy lássátok, megértsétek, hogy van hatalmam ahhoz, hogy tápláljam a szíveteket, lelketeket, hogy megértsétek, hogy én vagyok az élet kenyere. És úgy próbáltalak meggyőzni, hogy láttátok, hogy a testeteket is tudom táplálni, ha akarom. Ha testeteket tudom táplálni földi kenyérrel, akkor annál inkább a lelketeket, szíveteket, fent tudom tartani bennetek az életet. Én vagyok az élet kenyere. Sokkal több vagyok. Nektek az Atya adott egészséget, adott földet, adott vizet, és a mindennapi kenyeret meg tudjátok keresni. Tehát a fontosabbat adom. Az én személyem, a velem való élő kapcsolat, az, ami boldoggá tesz, az, ami kiegészíti, felülmúlja a földi kenyeret, a földi mohóságot. És jöjjetek és éhezzétek, ezt a kenyeret szomjazzátok, ezt az élő vizet is, mely a személyeteket, lelketeket, szíveteket, kapcsolataitokat élteti. Mert ebben a kapcsolatban tudtok csak boldogok lenni. Mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, de lelkének kárát vallja. Az apostolok jól megértették, mert megfogalmazza később az apostol, hogy hitetek értékesebb a tűzben kipróbált aranynál. Tehát előttünk van a helyes értékrend. Fel van tálalva elénk a helyes táplálék, ami egész lényünket boldoggá teszi, és még az örök boldogságot is ugye, megígéri, hogy oda vezet. Mm-hmm.
Én vagyok az, aki nem jó, a felleg ajtót nyitogató, áj, la 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 la. Nyitogatom a feleget, sírok alatta eleget, áj, la 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 la. Ifjúságom telik el, azért a szívem hasad el, az anyád ragyogós csillag. Ifjúság gyöngy koszorú, ki elveszti, de szomorú, áj, la 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 la. De bolond volnék, ha búsulnék, ha búnak helyet adnék, áj, la 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 la. Én a búnak útat adok, magam pedig vígan járok, áj, la 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 la.
A Cheek Ensemble a Korfalára című albumából hallhattuk Én vagyok az, aki nem jó című népdal feldolgozást. És a dallal ellentétesen mi nem adunk utat a búnak, hanem inkább panaszkodunk. Semmi nem elég jó, semmi nem elég kényelmes.
Sajnos ez az elégedetlenség átlagos, tehát elégedetlen a gyermek, sok pénzt kapnak a gyerekek. Így a kollégiumban látva 98%-uk sokkal többet kap, mint amennyire szükséges lenne. Mert így mondjuk nekik, hogy először megvásárolom azt, ami nélkülözhetetlen, majd esetleg megvásárolom azt, ami szükséges, harmadszor, ami hasznos, és negyedszer, ami kellemes. De ők a legtöbb pénzt arra költik, ami nem is kellemes, hanem ami árt, ami mérgező. Műtrágyának minősíthető ropikot, rákcsikot, meg mindenféle műtrágyából készített italokat, üdítőköt. Tehát a mérgezőtől nagyon nagy a távolsága, nélkülözhetetlenik. Nagyobb a jólét, mint ami kellene, vagy ami egészséges lenne. És ilyen formán a szülő válik a gyermeknek a legnagyobb ellenségévé, legnagyobb pusztítójává. Az hiszi, hogy a gyermekének a kedvébe jár, a jót tesz, de a végeredményt nézzük. Tehát gyilkosség, merem mondani.
Elég keményen fogalmazott. Miért nem jó, ha szükségesnél több pénze van a gyereknek, vagy megkap mindent, amit szeretne?
A gyereket megfosztotta a hála érzetétől, gyermekét követelőzővé tette, minél követelőzőbb, annál elégedetlenebb. Megfosztotta az önállósodástól, megfosztja a küzdelemtől, egyszerűen megfosztja a növekedéstől, attól, hogy ember legyen. Ember, aki tud különböztetni, ember, akinek van önuralma, akinek van célja, van sikerélménye, mert valami megküzdött. És ezért ugye szegény gyerekeket toloncolják be, az iskolákból ott ül 8-9 órát, akkor utána még jönnek rá a délutáni stúdiumok. Tehát pont a tini gyereket, akinek a legnagyobb szüksége lenne a mozgásra, 10-13 órát odakötnek a padhoz. És akkor csodálkoznak, hogy rossz a szeme, rossz a hátgerince, nem tud három mondatot értelmesen elmondani, egész nap hallgat, nincs élménye, ezért nézi a mindenféle filmeket, nincs kapcsolata élete, élővilággal, állatokkal, élő természettel, mert ne vigyük ki, mert reesik a kullancs, ne nézzük, mert reanéz a légy, mi történik majd vele.
Igen, nemrég részt vettem egy ballagáson, és több tanulmányi díjat is kiosztottak, és a legjobb tanulóknak sajnos nem nagyon tudtam örülni, mert bár egyesek 5-6 kitüntetést is összeszedtek, egyszerűen csenevészek és víznek voltak, nagyon rossz testtartással. Mintha valóban másról sem szólna az életük, mint arról, hogy ülnek a könyv mellett naphosszat.
Annyira el van falcsú ez az értékrend, hogy most fejezte be az egyik gyerek a 8., és most, amikor kellene örvendjen, hogy na itt a nagy vakáció is, szabadon örvendek, járok, mire megkezdődik az iskola, ugye görcsbe jön, hogy ő első tanuló volt, vajon most az Újvárosba versenyt fel tudja venni, olyan ásítanuló marad. Hát itt szülőstől, tanárostól ugye eladták ezt a gyermeket szépen.
Mi legyen? Mire figyeljen egy diák?
Tehát mindig az Úr Jézushoz kanyarodunk vissza, aki azt mondja, hogy az élet több az eredelnél, az élet maga több a ruhánál, az élet több minden diplománál. Ugye? Élni Isten szabadegállat, Isten örömébe, Isten szeretetébe, hálás lenni, erős maradni, ez a legtöbb. És így szabadon hálával, hálás szívvel, ünnepelve, régebben sátoros ünnepeket meg tudták tartani, ahogy mondták, a két karácsony között, egész december 21-től vízkeresztig, januáratig, ugye, tudtak ünnepelni, az állatokat se fogták be. Akkor az összes Mária ünnepeket, Jézus ünnepeket, szentek ünnepeit, ugye, mi meg tudták tartani, plusz az 52 vasárnapot, és melléje még éltek is a maga módján, jó ízűen.
És ha így az oktatás vonalát követjük, milyen más csapdák lehetnek?
Pont ezek a gyerekek kerülnek majd újabb görcsbe, amikor megvan az érettségie, megvan az államvizsgája, megvan a mesterie, talán megvan a doktoria, és akkor nézi, hogy senki se esik előtte hasra, hanem a sok papírral futkosat egyik helyről a másikra. És végül odajött, hogy akármit elvégezne, csak úgy ebbe kapjon munkát. És itt értünk el oda, ugye, hogy a horgot lenyelték. Mert ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak nagy része egy biztos alapot hagyott ott, biztos hidakat égetett fel. És ezt most nem a kommunista, erőszakos ügynökök vagy verőlegényeknek a kényszerébe ütette, hanem a gonosz más módszerhez nyújt, a kívánságait, a mohóságát használta fel, úgy csalogatta.
No és mi ebben a helyzetben a teendő? Én mindig ezt kérdezem, mert mindig nagyon éles helyzetekről beszélgetünk, és szeretném, ha a remény szálától azért nem fosztanák meg a hallgatókat.
A Szentléleknek az üzenete, amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, hogy senki el ne vegye koronátokat. Számba venni a szellemi, erkölcsi, ingatlan értékeket, és ahhoz ragaszkodni. Tehát ezt mondom, hogy a hídakat ne építeni fel, a gyökereket ne tépni ki.
A Szent Imre kollégiumban tavaly előtt szolgált Göröcs Ildikó, aki Magyarországról jött közénk. A gyökereink fontosságáról írt néhány sort nekünk, ezt olvassa fel most Mezei Ildikó.
"1977-ben születtem egy ipari vonzás körzetben. A szülőfalum hagyományait hamar ketté vágta a vasút. A régi értékek gyorsan halványultak a sok újdonság mellett. Édesanyám kézimunkáit, illetve az otthoni földmunkát, bár gyerekkoromban örömmel besegítettem, hamar idejét múlt tehernek éreztem, melyek akadályai a modern életnek. A főiskola végeztével faluról Budapestre kerültem, divatos tanácsadói állásba, jó fizetéssel. Budapestre egyébként soha nem akartam költözni, de egyetlen szempont vezérelt a munkahely választásban. Az, hogy az évfolyamtársaimnál külön munkahelyem legyen, hogy alacsony önértékelésemben megmutassam a világnak, én is vagyok valaki. Ez a nagyvárosi, teljesítmény és sikercentrikus életmód 2-3 év alatt megmutatta ennek a kívülről vonzó életnek a hátrányait, a személyes bűneim és a társadalom állapotának következményeit. Kezdtem visszafordulni a gyerekkoromhoz, és kezdtem értéknek látni azokat, amik akkor körülvettek. A folyamat nem volt egyszerű, de a múltammal, gyerekkorommal való kiengesztelődés után tudtam csak átalakítani a jövőhöz való viszonyomat is. Ezek után már reménnyel tudtam a jövő elé nézni. Fáradt, magányos szingliből boldog feleség lettem. Stresszes, a világ számára vonzó munkahelyek után olyan munkát találtam, ahol a helyemen vagyok. Budapest helyett újra vidéken élek. Persze egyúttal az isteni gondviselésbe vetett bizalmam is megerősödött, és megtapasztaltam, hogy akkor lehet boldog az életem, ha elfogadom azt, amit az Isten eltervezett az életemről, és nem én akarom irányítani azt. Ha ez így van a saját életemben, mennyivel inkább fontos lehet ez egy nemzet életében, gondoltam. Sok minden sajnos még most sem természetes nekem. De inkább akarom járni azok nyomdokait, akik Istent és a hazát választották, mint a globalizáció világában a kultúrák összemosását, melynek közgazdászként egyetlen célját látom. A tőkés érdekek kielégítését, a profitészséget. Boldog életről álmodunk, és ülünk a tévé előtt, felhalmozzuk a tömegcikkeket, annyira belefáradunk a munkába, hogy azon sem tudunk elgondolkodni, miért. Hiszem, ahogy Krisztus tanítja, van boldog élet, bár most már könnyebb látni, megtapasztalni is. Amikor a férjemmel újra gyermeki bizalommal, Istenre hagyatkozással élhetünk, amikor közösségben vagyunk, amikor azt látom, hogy a munkám és egyéb elfoglaltságaim Istent és másokat szolgálják, amikor egy csendes erdei séta alatt csipkét szedünk télire, amikor hazaérve bölcs, Krisztusban megöregedett idősanyósommal és apósommal megesszük a sült krumplit hagymával, amikor vesszőt szedünk a patakparton a kosárfonáshoz, amikor elkészül a kökényszörp.
Ahogy a kommunista paradicsomról beszéltek, most beszélnek erről a liberális paradicsomról is, amire vágynak, pont az ellenkezője fog megérkezni. Az ember biztonságra vágyik. Itt van a sok biztosító társaság, mindent le akarnak biztosítani, és közben mi történik? A városképek lassan odalakulnak, hogy a bűnözések, betörések egymást érik. Kialakítanak cégeket, amelyek biztonsági riasztórendszereket, bonyolult zárakat, különlegre kitenyésztett kutyákat, videokamerákat forgalmaznak, szerelnek fel. És annál nagyobb a bizonytalanság lassan, nagyobb az elszigetelődés, mert egy ilyen házba szinte lehetetlen bejutni, egy ilyen háznak már gyakorlatilag közvetlen kapcsolatai sincsenek, tehát másik gyerek sem lehet bejátszani, legfőnebb ilyen partik vannak. Akkor ezt a bizonytalanságot növelik a munkahelyeknek az elvesztésével. Egyre több munkanélküli lesz, egyre több ember retteg, görcsöl, mert a bankkölcsön ott a háta meget, hogy vajon elvesztem, nem vesztem el, ezért megalázkodik, ezért még a földet is felnyalja, megkényszerítem, és pont ilyen tömegekre van szüksége az új világrendnek. Tehát így alakul a gondolkodásunk, kapcsolatunk, és így alakulnak majd a városképek, faluképek is. Egyre több lesz az üres lakás, érdekes, hogy egyre több lesz a hajléktalan. Viszont az ingatlanok, a házak nem lesznek ennek ellenére olcsóbbak. Még annál nehezebben lehet hozzájutni. Vagy egyre több lesz az ilyen üres ipartelep, vagy egyenesen városnegyedek maradnak úgy lerobbanva. Már ilyeneket lehet látni a nagyvárosokban, hogy szinte minden városnak megvan már egy ilyen negyede, nem épp annyira, mint a Zsírvölgyi vagy a blokk tetején a fák ki vannak nőve, de lassan arra felé halad. És idegenség vadon, városi dzsungel lesz, bent a szívbe és künt az utcán.
Ezt hogyan kell értenünk?
És meddig tud ez fejlődni? Mi lesz ennek a folyamatnak a vége?
Na most a cél az, hogy minél nagyobb legyen ez a hányódó, ingázó, kölcsönből élő tömeg, mert annál olcsóbban dolgoznak, és annál inkább elfogadják, amit mondanak, amit diktálnak nekik. Az ilyen tömegnek megvan romolva a lelkiállapota, megvan romolva a közérzete, ingerlékeny, na most képzeljük el a boldog családot, nincs mély kapcsolat fér-feleség között, ott az igazi nincstelenség, ott az idegenség, a bűnök ugye tódulnak be a vérházba vagy a nyomorba, tódul be a szenvedélybetegség, alkohol, hűtlenség, és akkor el lehet képzelni, hogy innen milyen gyerekek kerülnek ki.
Olyan, mintha ebbe a vadonba önként vonulnánk be.
Önként építik maguknak ezt az elidegenedést bent magába az otthonba is. Most vegyünk egy jómódú családot, hogy minden szobában tévé van, vagy ott van egy nagy szoba, ott van egy nagy embermagasságú ugye padló tévé, vagy nem tudom, hogy nevezik ezeket. És egyben ott van az idegenség. Nem tudja a gyermek, hogy mi van az édesanyja, édesapa szívébe, gondolataiba. Tehát nincs meg az a bensőséges, mély édesanyja, édesapai testvéri kapcsolat. Nem, hogy megfogalmazta volt ugye a régi külvárosi költő, éjszakfog, titok, idegenség. És ez fokozódik. Az ember elveszti ítélőképességeit, elveszti értékrendjét, és ezután elveszti a vagyoni értékeit is.
Mit mondhatunk tehát, hogy mi a végeredmény?
A végeredmény a kiszolgáltatottság. Tehát a liberális korszellemet értető és fenntartó hatalom nem csak otthontalanná idegenné kiszolgáltatottá teszi ezeket a tömegeket, hanem teljesen kézbe tartja, képíti ezeket a megfigyelő állomásokat. Minden mozzanat ellenőrizve van, és ami ellenőrizve van, az irányítva is van.
És hadd idézzek itt egy részt Orwellnek az 1984 című regényéből, melyet tulajdonképpen 1948-ban írt, és ijesztő módon valahogy pont egy ilyen világról. És most csak egyetlen egy aspektusát nézzük meg ennek. Derült hideg áprilisi nap volt. Az órák éppen 13-at ütöttek. Winston Smith állát leszegezve gyorsan besúrant a győzelem tömb üvegajtaján, hogy megszabaduljon a gonosz széltől. A lakásban egy üblös hang valami számjegyzéket olvasott fel, amely az öntött vas termeléssel volt összefüggésben. A hang egy homályos tükörhöz hasonló, téglalap alakú fémlemezből áradt, amely a jobb kéz felüli falba volt beépítve. Winston elfordított egy kapcsolót, mire a hang valamivel halkabb lett. A szavakat azonban még mindig tisztán lehetett érteni. A készüléket teleképnek nevezték. Le lehetett halkítani, de teljesen kikapcsolni. Sohasem. A telekép egyszerre volt vevő és adó készülék. Akármilyen hangot idézett elő Winston, az egészen halk suttogáson kívül, a készülék felvette. Sőt, ameddig a fémlap látómezején belül tartózkodott, nem csak hallhatták, hanem láthatták is. Winston továbbra is hátat fordított a teleképnek. Így biztonságosabb volt. Bár nagyon jól tudta, hogy még a háta is áruló lehet. Hirtelen megfordult. Arcvonásait a nyugodt optimizmus kifejezésébe erőltette, mert ezt a kifejezés volt ajánlatos viselni, ha az ember szembefordult a teleképpel. Odakünn még a bezárt ablakon keresztül is hidegnek látszott a világ. És a szemközt álló ház homlokzatán ezt olvashatta. A nagy testvér szemmel tart.
Eddig az idézet. Egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy nem állunk ettől olyan messze? Vagy inkább ne képzeljük el?
Most nem kell nagy összegeket költsenek ezek a hatalmak arra, hogy képítsék, mint a régi szekusok, a lehallgató rendszereket, hogy drótot vigye a padláson, vagy a padlásdeszkák között, vagy nagy besugó rendszereket tartson fent, hanem mindenki ezt önként a saját költségén elvégzi a különféle elektronikus, tehát a telefonon, interneten, weboldalon keresztül. Akkor azon kívül ugye hozzászoknak az emberek ahhoz, hogy le vannak figyelve. Most már lassan a cégeknél is ott van a kamera, mindent figyelnek, útkereszteződéseknél is. Minden mozdanat figyelve és a következő lépésként irányítva is van. Most az ember úgy van megteremtve, hogy igényel egy személyes teret, személyes zónát, egy bensőségesebb világot. Isten is még egy személyes zónát meghagy, úgymond megadta a szabad akaratot, megadja egy szabadságot, megadja egy belső kört, még a kicsi gyerek is bebújik ugye valahol az asztal alá, vagy valahol is megcsinálja az ők maga kuckóját, vagy legyen az egy kicsi macska, még az is igényli magának azt, aminek azt mondja, hogy az az ő privát területe. Na most ezt is szépen kiátszák. Olyan filmeket gyártanak, ahol természetes, hogy egy lakásban, nem tudom, a családtagokon kívül más is tartózkodik. Vagy egyszerűen vannak ezek a sorozatfilmek, ahol össze-visszaszednek mindenkit, és azok együtt élnek, együtt laknak így teljesen nyilvánosan. Tehát lassan az embereket hozzászoktatják ahhoz, hogy ne legyen meg a családnak ez a bensőséges szentélye, ünnepi légköre, hanem abba belekerül az idegen ellen, vagy a képernyőn keresztül, vagy nem sokáról, fizikailag is.
Igen, mostanában egyre divatosabb ez a couchsurfing, mert segít az utazó és kevés pénzű fiataloknak szállást szerezni. Mindenki önként iratkozik fel, és teljesen vadidegen embereket fogadhat, és aki benne van ebbe a rendszerbe, az maga is megszállhat vadidegen embereknél. Ez egy működő dolog, általában a vendégek egy-két napig maradnak, majd tovább állnak. De egyszer egy barátnőmmel esett meg, hogy egyszerre két pár jelentkezett be, és ebből az egyik pár kisbabával érkezett, és 10 napig kényelmesen elvoltak, teljesen ingyen. De térjünk vissza a mai korszellem érdekeihez. Mi a legzavaróbb ennek a korszellemnek a szemébe?
Tehát ami önálló, ami önellátó, az ugye mind felszámolódik. irányítják az embereket, hova menjenek, hol dolgozzanak, hova teszik a munkának a súlypontját, irányítják az árut, hova menjen, irányítják a termeléseket, ugye ledöbbent itt panit végébe, volt egy nagy gyümölcsös. A gyümölcsösből egy darabot kiírtottak, és ide építettek egy ilyen banán lerakatot. A helyi almafákot, gyümölcsfákot kivágták. Ennél a képnél, ha megállok és kezdek gondolkodni, akkor nagyon tragikus a szétgyűrűzése, hogy az a főt kié volt, azt a gyümölcsfát kiütette, akkor itt, ahol ilyen őshonos alma van, mékebb banán lerakat, ennek kilátja a hasznát, milyen áron.
Mire vigyázzunk? A kommunizmus egyenesen tagadta az Istent. Ez a rendszer hogy viszonyul az Istenhez?
Ott egy régi közmondás, hogy aki a malomba megy, az elisztesedik. Vagy apró csebbő lesz a zápor. Most ezek a közmondások is azt sugallják, hogy nem lehet ezektől független írni. Vagy Szent Jakab ő nyíltabban mondja, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel. És röviden, ez a rendszer, ez az egész izmus, ugye Istent kihagyja, Istent kizárja, Istent mellőzi. Nem ellenségesen tagadja, harcon ellene, mint a kommunizmus, hanem egyszerűen mellőzi. És félretesz, leépít Istent, leépít minden önálló életet, leépít minden hajszál gyökeret lostan, ugye elmérgez, nem erőszakkal buldúzérrel kigyúrja a fát, hanem lossan minden úgy elhal. És ennek egyik legerősebb eszköze most az oktatás.
Az oktatás.
Lehet, hogy így meredeknek hangzik, de még egyszer visszatérünk ide, hogy a gyereknek, főleg egy tininek ugye kibontakozni kellene. Szóval, hogy amikor több mint 10 órát csak ül és hallgat, és a sok haszontalan, vagy olyan információt, amiket nem tud szervesen beépíteni, ugye betömi a fejébe, nem tud kibontakozni. Ugye régebben leült, levelet írt, megfogalmazta, azt hazaküldte a szülőknek, a szülő elolvasta, tehát volt egy élő eleven kapcsolat. Most úgy tűnik, hogy milyen kapcsolaton, de ez a kapcsolat csak felszín, órákon át telefonál, felületesen, de a szíve mélyén mi van, abba semmit átadni nem tud. Tehát nem tanulja meg a belső jelenségeit megfogalmazni, ekkor, amikor a tinikorba kellene csendben legyen, verset írjon, próbálkozzon önkifejezéssel, beszélgetéssel, pont elvontől leállom, kellene mozogjon, pont oda van kötve az iskolapadhoz. És akkor jön az ellenreakció, ugye minden felületessé válik, nézzük meg a mostani érettségi tételeket, és nézzük meg azelőtt 40 évvel mi volt. És akkor látni fogjuk a színvonal különbséget. Tehát folyik a törvényes, intézményesített butítás, félrevezetés. Vagy nézzük meg a 40 évvel ezelőtti, ugye fizikai állapotát, akkor mondjuk ott voltak a sorozások, azok mutatják is, most az ilyenkori fiatalokat állítsuk oda, vagy allergiás, vagy el van hízva, vagy valami baja van. Lehet egy kicsit provokálva van mondva, de a korszellemnek a csapdáit azt látni. És ha ezt így nem hiszik, akkor majd meggyőződünk úgy, ugye is bánkódunk, mint amikor a kollektivizáláskor aláírták az emberek.
Foglaljuk össze az eddigieket.
Tehát a személy voltunkból, hitünkből, örökségünkből való kifosztást úgy állítják be, hogy ez nekünk jó. És úgy próbálják vezényen ezt a világot, hogy ez szükséges, és aki nem az új rendszer igényei szerint gondolkodik, cselekszik, az egyszerűen a népnek, a boldogságnak, a békességnek az ellensége. Ez sem új, már ugye Mika Waltárinak van a regénye az őskeresztényeknek, hogy az emberiség ellenségei. Ugye a gonosz mindig ismétli magát, csak most nagyon-nagyon el van bújva, nagyon el van rejtve. És nagyon fontos, hogy a gyerek mihez fér hozzá, min nevelkedik, mit néz, hogy gondolkodik. És valahogy úgy kell nevelni, hogy meglegyen a méltóság tudata, meglegyen a biztonságérzete, meglegyen az önbizalma, mindezek nélkül is.
Még csak egy utolsó kérdésem lenne. Beszéltünk az új bűvöletéről, az információk áradatáról. Hogyan lehet egyáltalán helytállni ilyen helyzetben?
Igen, özönlik felénk ez a sok jó indulatú információ, sok óvó, hogy most ebben, abban, all lesz, erre vigyázzatok, azt kerüljétek. És itt kétféle tévedés lehet, az egyik az, hogy én már mindent tudok, én már mindent olvastam, én már bölcs vagyok, telített vagyok, tájékozott vagyok. A másik pedig az, hogy állandóan félelemben élek, és még mohóban kutatok, hogy vagy nagy lemaradjak, vagy nagy valamit ne tudjak meg. A lényeg az, hogy gyakorlatilag új dolog úgy se jön, A hatalmak, nagyhatalmak, diktatúrák mindig ezt csinálták, ezekkel a módszerekkel dolgoztak. Talán itt most úgy annyi, hogy akik ennek útjába vannak, és leginkább a keresztények lesznek útjába, vagy az önálló családok, azokat úgy teszik el lábalul, úgy semmisítik, meg úgy teszik félre, hogy ne legyenek vértanúk.
Úgy gondolja, hogy a keresztények készen kell álljanak erre?
Az Úr Jézus szavaival zárjuk. Nattól féljetek, aki a testet megöli, hanem aki a lelket is és a testet is a gehennára taszítja. Először a lelkemet, a szívemet, a hitemet, azt védem, és akkor az megtart. És tudni, hogy az élet több mindennél, a család több mindennél, a kapcsolatok többek mindennél, amit a világ így most úgy hoz és ígér.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és a következő percekben hallgassuk meg a Két út van előttem című népdalfeldolgozást a Csík zenekar előadásában.
lassan adásunk végéhez értünk. Amint hallhatták, ebben az adásban igyekeztünk felfrissíteni a nyár elejé utolsó adásainkban elhangzottakat. Azok számára mondom, akik most hallgatják először ezt az adást, hogy ebben az 55 percben a tisztánlátást kívánjuk segíteni, valamint a népünk helyzetét vizsgáljuk az ige fényében.
Eddigi adásainkat hamarosan újra meghallgathatják a www.mustármag.info honlapon. Két hét múlva a szexualitás területét vizsgáljuk, egészen pontosan azt, hogy milyen torzításokat hozott és hoz napjaink korszelleme ezen a területen.
Fekete Krisztina és Seffer Emese köszönik figyelmüket. A Mustármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című adását hallották.
Legyenek áldottak a viszonthallásra!
Én népem öltöz erőbe. Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mustármag megújulás szolgálat műsora.